Szeretettel köszöntelek én is benneteket. Megvan az életadó vezetékem. Először hadd mondjak el egy megfigyelést. Észrevettem, hogy most már harmadszor kerültem úgy ide, hogy utána gyülekezeti ebéd van. Kezdem azt vélni, hogy a gyülekezet vezetősége valamilyen stratégiát követ. Ezeken a vasárnapokon legalább egy jó dolog érje a gyülekezetet. Az remélem, hogy nem fog kialakulni egy ilyen pavlovi effektusként, hogyha megláttok itt elő, mindenkinek elkezd csorogni a nyála. Nem azért, mert olyan szép vagyok, hanem mert eszetekbe jut, hogy mi vár ránk. Emma már kérdezte, hogy ehet-e, hát én próbáltam visszatartani. Magam is nehezen sétáltam el az asztalok mellett, de... Én remélem azt, hogy az Isten az igéje körül is terített nekünk legalább olyan gazdag asztalt, mint ott kint vár ránk. Szeretném, hogyha először elolvasnánk azt a szakaszt közösen, amiről ma elmélkedni fogunk. És én ehhez készítettem egy illusztrációs narrációt, hű de szépen mondtam. Nem, tehát azon bennem, hogy a vasárnap iskolán annyi jó dolog éri a gyerekeket, képekkel, zenével, mindennel, úgyhogy nekünk is kijár ez, kezicsókolom tisztelettel. Úgyhogy a János 21-et mara felolvasásában és a történetet illusztráció képekkel fogjuk most elolvasni közösen, jó? Hogyha sikerül, akkor indítsuk ezt el. Jó.
Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a galileai Kánából, és Zebedeus fiai. A tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre azt mondták, mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. És kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal. És bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre azt mondta nekik, jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret és odaadta nekik. Ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította. Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat.
Nemrégen azzal a szemmel olvastam végig János evangéliumát, hogy hol és hogyan jelenik meg a bűnbocsánat vagy a bűnvallásnak a kérdése ebben az evangéliumban, azzal a céllal, hogy mi újat tanulhatnék erről a nagyon fontos lelki gyakorlatról, és hogy egy kicsit változatosabb legyen, hátulról kezdtem el olvasni visszafelé. Ez is egy érdekes biblia tanulmányozás, hogyha mindig előről olvassuk, akkor már tudjuk, hogy milyen, visszafele nem biztos, hogy ezt meg tudjuk tenni. Aztán megint az lett, ami olyan sokszor, Pisti megkérdezte, hogy miről fog szólni a prédikáció, akkor elmondtam neki, hogy szerintem én mit fogok ebbe belelátni. Aztán jött az Isten igéje, és elkezdte átírni ezt az üzenetet, és belémérni azt az üzenetet, amiről ez a textus valójában szól. Úgyhogy én most azt fogom nektek elmondani, ahogy jelenleg én, ahol én tartok jelenleg ennek a megértésében, jó? Úgyhogy tartsatok velem. Kezdjük az elején. Amikor valaki megtér, én 1988-ban, akkor átlép egy határt, és hoz magával egy ilyen induló csomagot. Az induló csomagban benne vannak mindenféle várakozások, az Istenről kialakított kép, valamilyen remény, hogy mit vár ettől a történettől, benne vannak félelmek, és régi berögzött szokások, ilyen régi rugók. Ezeket úgy szépen behozzuk a kereszténységünkbe is. És én nem tudom nálatok, hogy volt, arról beszélek, hogy nálam hogy volt. Én 1988. július 7-én, 9-én nem változtam meg teljesen. Bár nagyon izgatott voltam, nagyon lelkes voltam, nem változtam meg teljesen. Bizonyos régi rugók még mindig működtek 10-én is, meg 11-én is, meg 12-én is. Bár nem erre számítottam. És aztán azt tapasztaltam, hogy az Úr fogja ezt az induló csomagot, és elkezd vele dolgozni. Bizonyos dolgokat kivesz, bizonyos dolgokat meg belerak ebbe a csomagba. És ilyen beszélgetések zajlottak közöttünk, hogy Laci, azt gondoltad, hogy én ilyen vagyok, de valójában ilyen vagyok. Ehhez mit szólsz? És azt kell, hogy mondjam, hogy ezek ilyen bökkenőt jelentettek az én lelki utazásomban, mert eljött az a pont, hogy mi van akkor, ha az a valóság, ami a kereszténység valójában nem egyezik azzal, amit én annak idején ott a Balatonparton elképzeltem, akkor mi van? Akkor hogyan fog folytatódni ez a történet? Látni fogjuk azt is, hogy nem annyira könnyűek ezek a döntések, mint amilyen egyszerűnek látszanak. Én egy lényegi kérdésről szeretnék ma veletek beszélgetni, ez a kérdés pedig az, hogy mi van akkor, amikor nem minden úgy van, ahogy én gondoltam. Mi van akkor, ha nem minden úgy van, ahogy én azt gondoltam ebben a kereszténységben. És hát ezt fogjuk megnézni visszafelé János evangéliumában. Nem kell hozzá, én azt gondolom, a baptista teológián szerzett doktori minősítés, hogy az ember észrevegye, hogy az a három kérdés és három válasz, ami Péter életében ennél a reggelinél elhangzik, az már előfordult korábban is. Volt három kérdés, és volt három válasz. Szerintem emlékeztek rá, hogy melyikre gondolok, de nézzük meg, hogy melyik ez a három kérdés. János néhány fejezettel korábban a 18. fejezetben így írja le. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába. Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kimán tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtótörző lánynak, és bevitte Pétert. Az ajtótörző szolgáló lány akkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? De ő így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templom őrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt, és melegedtek. Péter is ott állt köztük, és melegedett. Néhány verssel később így folytatódik. Simon Péter pedig ott állt, és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá, nem az ő tanítványai közül való vagy te is. Ő tagadta, és megint csak azt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, akinek a rokona, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt, nem láttalak én téged vele együtt a kertben. Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Nem mindent ír le mind a négy evangelista. Ezt a sztorit mind a négyen leírták. Én nem tudom, mi volt közöttük, de lehet, hogy összebeszéltek, hogy gyerekek, ezt a sztorit mind a négyen írjuk bele a hibátlan, örök, változhatatlan Isten kijelentésbe. Ezt neked, Péter. Csomó mindenről nem beszélnek mind a négyen. Ezt viszont mind a négyen leírták. Érdemes gondolkozni rajta, hogy miért. De csak egyetlen evangelista van, János, aki visszatér a sztorinak a végére. Na ez is jó kérdés, hogy miért írják le négyen a bukást, és miért beszél egyedül János arról, hogy hogy oldják föl két hónappal később ezt a helyzetet. Azért, mert ha olvassátok Jánosnak a három levelét és az evangéliumát, az, amiről ma fogunk beszélni, az János számára is stratégikusan fontos teológiai kérdés. Nem hagyhatta ki. Másoknak más volt fontos. Jánosnak ez nagyon fontos volt. Nagyon örülök, hogy leírta. Aztán van még sok hasonlóság, ott is volt tűz, volt három kérdés, három válasz. Néhány megfigyelést hadd tegyek én ebből a részből, mielőtt tovább megyünk. Miért kellett háromszor megtagadnia? Hát nem volt elég egyszer? Gondolkoztatok már ezen? Jó világ, én általában egyszer szoktam elbukni. Az is sok. Meg háromszor. Miért kell háromszor? Miért nem elég egyszer? Mutat valamit, még egy megfigyelés. Hogy van az, hogy Péter mindazután, és végig kellene olvasni, hogy mi mindenem vannak túl, tehát nem az van, hogy ma kezdte. Hogy van az, hogy mindazután, ami már Jézus is köztük zajlott, háromszor megtagadja, és egyszer sem veszi észre, hogy mit csinál. Tehát nem az van, hogy nem vagyok, és mit csináltam? Semmi. Aztán még egyszer, és semmi. Aztán még egyszer, és semmi. És egy kakasra van szüksége ahhoz, hogy Péter összeomoljon. Nem tudom, hogy ezeken gondolkoztatok, hogy miért így zajlik ez. Mi zajlik? Mi van itt? Mi van itt? Ráadásul úgy, de Máté 26.35-ben olvashatjuk, hogy Péter már megvallotta ezt, azt mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Tehát nem az van, hogy Péter nem tudta, hogy ilyet nem csinálunk. Mert van az úgy, hogy néha az ember úgy követel bűnt, hogy nem tudja, hogy ilyet nem csinálunk. Ő tudta, hogy ilyet nem csinálunk. Háromszor megcsinálja. Nem egyszer, háromszor. És nem veszi észre. Nem esik le. Nem ütközik meg. Hoppa. Na, ezt mondták, hogy ilyet ne csináljon. Ezt a felvételnek küldöm. Na, mindegy. Hogy van ez? És én azt gondolom, hogy itt Péter számára kiderül, és mindannyiunk számára kiderül, hogy Péterben azon az estén volt valami az induló csomagból, ami sokkal erősebb mozgatórugó volt, mint az, amit a fejében már hitt és vallott. Valami sokkal erősebb volt még az induló csomagból, amit hozott ebbe a keresztény Krisztus követésbe, ami még sokkal erősebben hajtotta és uralt őt, mint az a meggyőződés, amit már ő a szájával és péteri lelkesedéssel megvallott. Péter, én azt gondolom, hogy abszolút komolyan gondolta azt, amit a Máté 26-ban mondott. Neki ez volt a megvallott meggyőződése. Aztán jön egy helyzet az életében,
ahol ez a vallott meggyőződés krízisbe kerül. És meg kell tapasztalja, hogy mit jelent az a meggyőződés, amit ő fejben már tud, az életben megélve. És egyszerűen bekattan egy régi szokás, amire vissza fogunk térni, hogy nála mi volt ez, egy régi rugó, és azt szerint viselkedik, és észre sem veszi. Észre sem veszi, hogy ő a régi megszokás szerint reagál erre a helyzetre, miközben a hite már egész más elméletet vall. Mi a különbség? Mondok egy példát. Egy dolog Baczynszky Lacinak azt mondani, hogy én bátor vagyok, az könnyű. Én akár itt vasárnap vallom nektek, hogy bátor vagyok. Egy másik dolog bátran cselekedni. Én nagyon könnyen mondhatom azt nektek, hogy én készen állok egy bungee jumpra. Az az, amikor magasról kötéllel leugrasz, és így rugózol. Mindenki tudja. Én sokáig azt gondoltam, hogy ezt valaha egyszer ki fogom próbálni, mert jól néz ki. És hát miért ne? Amúgy olyan tériszonyos vagyok, hogy az első emeleten is szédülni tudok, de volt bennem egy ilyen hátsó gondolat, hogy hát ha, még az is lehet, hogy ez nekem jó lehet. Ugye ez könnyű mondani. Aztán eljutottam egy gyönyörű helyre, ráadásul egy másik kontinensen, halál romantikus hely. Nem halál, tehát romantikus hely, gyönyörű, szép hely. Vízesés is volt, híd is volt, meg bungee jumping is volt. Hát oda sétáltunk, mert turisták voltunk, és az ember ilyet megnézi. És akkor ugye, mivel nem angol száz területen voltunk, megkérdezték, hogy do you want to try? Ránéztem a kötélre, ránéztem a hídra, ránéztem a szakadékra, aminek az alján nem víz volt, hanem egy körülbelül 30 centiméter patak, mert ha még az óceán fölött, az ember azt mondja, hogy legalább valami van, B-terv. És azt mondtam, hogy do you want to try? Tudod, mit fogok én megtrájolni itt? Én nem mondom, mert felvételre kerül, de soha nem fogom megcsinálni ezt. Egy dolog, hogy én mit gondoltam, egy másik, hogy amikor helyzetbe kerülök, és meglátom, hogy ez miről szól, akkor mit csinálok, és mit mondok. Péter ebbe került bele. Egy dolog, hogy ő mit gondolta arról, hogy megtagadjuk-e az Urat, vagy nem. Amikor helyzetbe került, amikor meglátta, hogy ez miben jár, amikor meglátta, hogy milyen mély a szakadék, és mi van az alján, amikor meglátta, hogy milyen vékony az a kötél, amikor beugrottak a régi rugók, hogy én hogy szoktam, hogy én azért alapvetően egy tériszonyos ember vagyok, akkor egész máshogy reagál. Még két megfigyelés, és utána ezt a szakaszt összefoglalom. Ez a kakas. Miért kellett a kakas? Miért nem volt az, hogy Péter háromszor elszúrja, és utána rájön magától, hogy hát azért itt én nagyon. Nagyon érdekes kérdés. Higgyétek el, hogy nekünk, az ember azt gondolja persze, mert Péter olyan lassú volt, de szerintem sokkal gyorsabb volt, mint gondolnánk. Nálam biztos, hogy sok helyzetben sokkal gyorsabb. Ő legalább aznap este ott volt, egy másik tanítványa. Nem tudom, hogy a másik 10 hol volt. De két tanítvány követte az Urat ebben a helyzetben. A kakas a mi életünkben, és ezt tudom, hogy furán fog hangzani, ugyanúgy szükségünk van erre a kakasra, és megadta ezt a külső hangot az Úr, hadd olvassam el nektek a János 14:26-ból. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondom nektek. Lukács 22:4, Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára. Mit csinált a kakas? Elhangzott, és hirtelen egy külső hatás kellett ahhoz, hogy ő emlékezzen, hogy az Úr már beszélt erről. A Szentlélek szerepe ugyanez a mi életünkben. Jön és emlékeztet mindarra, amit az Úr megmondott már korábban. Erre majd vissza fogunk térni. Az utolsó megfigyelésem pedig az volt, hogy hát azért Krisztus tudta ezt előre, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, ilyen krízisbe fog kerülni Péter, és azt is tudta, hogy hogyan fog reagálni, mert tudta, hogy mi van a szívébe, és tudta, hogy ez a helyzet mit fog kihozni belőle. 6 dolgot foglaljak össze ebből a szakaszból, amit én láttam. Az egyik, hogy olyan ember van itt, aki már megtért. Tehát ez az utolsó vacsora után van. Az utolsó vacsorát megelőzi a lábmosás. A lábmosásnál pedig Jézus elmondja Péternek, hogy neked nincs szükséged teljes mosakodásra. Miért? Mert te már tiszta vagy. Aki tiszta, annak nem kell megmosakodnia, annak a lábát kell mosni. Tehát Péter ilyen szempontból hitben, amennyire akkor az egyháztörténelem abban a korban lehetett, egy hívő ember volt. Egy tiszta ember volt. Tehát hívőként vesz részt ebben a helyzetben. Van egy induló csomagja, amiben neki volt egy hihetetlen erős rugó. Egy ilyen régi szokás. Péternél ez az embereknek való tetszés volt. Honnan tudjuk ezt? Galata 2.11-ben Pál és Péter összevesznek. Ez egy remek beszélgetés, amikor egy kolerikus beszélget egy szangvinikussal. Amikor Pál kiosztja Pétert. Ugye, Pál számára elképzelhetetlen volt, hogy ő bárkinek a tetszésére akarjon lenni. Tehát ő már ezen túl volt. Péter meg még mindig küzdik, hogy mit gondolnak rólam az emberek, és akkor úgy ül, ahogy nem kellett volna. Nem vállal föl megint egy helyzetet, mert mit gondolnak róla. Ezzel küzd, hozza ezt a csomagot be a kereszténységébe. Aztán megkapja az elméletet, az Úr első, én meghalok érte. Ezt vallja már a fejében, megérti, hogy igen, ez fontos része. A csomag még mindig ott van, de már vallja ezt. És utána belekerül egy helyzetbe, egy krízisbe, ahol azt szerint kellene cselekedni, amit már hisz, de azt látja, hogy az a régi rugó benne, ez az embereknek való tetszés még mindig erősebb annál, amit ő már a fejében van. Utána kell egy külső emlékeztető neki, hogy szembesüljön az életében levő réssel, aközött, amit a fejével van, és amit még a régi szokásából csinál, és ebbe a helyzetbe az Úr tudatosan engedi bele. Hogy van ez mi nálunk? Hogy van ez nálam? Én azt gondolom, hogy világosan kiráglik ebből a helyzetből, meg másokból is, hogy mire számíthatunk, amikor elkezdjük követni az Urat. Mi is belekerülünk olyan helyzetekbe, ahol előjön az, hogy milyenek vagyunk, mit hiszünk igazán. Tele van az élet ilyen helyzetekkel. Vannak kicsik, meg vannak nagy ilyen helyzetek is. Döntési helyzetek, ahol vasárnap megvallok valamit előttetek, és utána hétfőn egy helyzetben valahogy kellene viselkednem. Hányszor van olyan helyzet, amikor könnyű itt azt mondani, hogy ezt hiszem, és hétfőn nagyon nehéz elengednem azt, amiről hétfőn azt mondtam, hogy nem, vasárnap azt mondtam, hogy nem fontos. Hányszor van olyan helyzet, ahol jó és rossz között kellene válasszak, vasárnap nagyon könnyű beszélni róla, hétfőn nagyon nehéz azt választani. Mert amikor helyzetben vagyok, beugrik a régi Baczynszky Laci, aki szintén szeretne embereknek tetszeni, és nem azt választja, amiről könnyű megvallani, hogy mit hiszek. Hányszor van olyan helyzet, ahol nehéz elengedni egy személyt, vagy egy dolgot, ahol tudjuk, hogy mit jelent a kísértésnek való ellenállás, mégis engedünk egy kísértésnek, ahol a félelmeink erősebbek a hitüknél, vagy hazudunk, vagy nem. Mindegyik mutat valamit. Mindegyik azt mutatja, hogy egy dolog, hogy hol tart a megértésem, ezek a helyzetek mutatják, hogy hol tart az én életváltozásom. Enikőnek, és nem kértem engedélyt rá, majd az ebédnél megbeszéljük. Van egy nagy bölcs mondás, ami a missziós társaságunknál el is terjedt. Volt egy nagyon jó megfigyelése rólunk hívőkről. Mi hívő emberek, mindenkit szeretünk, de van, akit tényleg. Ez egy nagyon jó megfigyelés. Mi mindenkit szeretünk, mert kell, aztán van, akit tényleg. Na, én ezt átírtam ma, ez így hangzik. Mi mindent hiszünk, de már van, amit tényleg. Mi mindent hiszünk, gyerekek, testvérek, nem gyerekek, az a vasárnapiskola, testvérek. Én bármit eléneklek itt nektek, vasárnap. Mindenem tiéd, és ezzel nem becsbérlem. Ezek emelik. A vasárnapi tanítás nagyon kell. Tehát nem, ne értsetek félre, én nem azt akarom mondani, hogy nincs szükség erre. Péternek nagyon szüksége volt erre, hogy kapjon képzést, hogy mit kell hinnie. Nagyon kell ez, de nem állít meg a történet. A vasárnapi éneklésnél nem áll meg a történet. Akkor ki kell menni. És akkor derül ki, hogy mindent hiszünk, de már van, amit tényleg. Ilyen volt a gazdag ifjú is, aki jött, szeretett volna mindent, és szomorúan ment el, mert amikor rájött, hogy az mit jelent, akkor azt mondta, hogy én erre még nem vagyok kész. Na, tovább menve, nézzük meg, hogy ha már egy ilyen helyzetbe kerülünk, és felszínre jön a szívünk állapot, akkor hogyan tovább? Amikor látjuk, hogy rés van a között, ami belül bennem működik, ahogy én egy helyzetben reagálok, amilyen türelmes vagyok, vagy nem, amilyen szent vagyok, vagy nem, a között, meg a között, amit én gondolok, hogy én már milyen vagyok. Tehát van egy rés, mit kezdek ezzel? És erre ad választ a János 21. Olyat, amilyen nem biztos, hogy számítottunk. Na, váltsunk oda, és hadd olvassam ezt el. Az első fontos alapelv mindjárt itt van az elején, miután ettek. Ezen is el kell gondolkoznunk, drága testvérek, hogy jó sorrendben csináljuk-e ezt a mai Isten tiszteletet. Nem úgy kellett volna-e, hogy először leülünk, rendesen megesszük, és utána beszélgetünk. Lehet, hogy Jézus tudott valamit. Na mindegy, ebből teológiát és gyülekezeti gyakorlatot nem fogunk építeni, de itt először ettek. És utána Jézus megszólítja Pétert, és három dolgot kérdez, ami persze, én sokszor olvastam ezt, és mindig úgy volt, persze, nagyon jó kérdések. Aztán elgondolkoztam, hogy miért ezt kérdezi meg? Hát annyi mindent kérdezhetett volna itt. By the way, ahogy a német mondja, 2 hónappal vagyunk azután, hogy megtagadta. Azóta ők erről nem beszélgettek. A feltámadás után ez a 3. alkalom, hogy Jézus megjelenik neki. Ők még ezt nem rendezték. By the way, ahogy a német mondja, azt se tudjuk, hogy Péter rendezte ezt a többi tanítvánnyal, rendezte ezt azzal a szolgálólánnyal, hogy hol tart ez a sztori nála. Azt tudjuk, hogy a keresztre feszítésnél nem halljuk a nevét. Nem tudom, hogy ott volt-e vagy nem, de nincs felsorolva. Lehet, hogy nincs ott. Elmegy Galileába, és egy hegyre kellett volna menjen, de ő halászik. Nem tudom, mi zajlik Péterben, de vannak jelek, hogy azért valahol a tudatában ott van, hogy valami még nincs rendezve közöttünk. Azért én 3-szor megtagadtam. Mégis ő az első, aki beugrik a vízbe, ahogy láttuk a képen is. Kiúszik, amikor meglátja az Urat. És utána van 3 kérdés. Megint csak néhány megfigyelés. Miért kellett 3-szor megkérdezni? Miért nem volt elég 1-szer? Szeretsz engem? Igen. Jó, akkor rendeztük. Nem volt elég. Péter nem azért szomorodott el, és akik tanulmányozták ezt az igét, tudják, hogy 3 különböző görög szó van. Nem azért szomorodott el, mert agape, agape, fileo, mint ahogy azt sokszor halljuk, hanem azt írja az ige, azért, mert 3-szor kérdezték meg. A 3. után szomorodott el. Azért szomorodott el, mert 3-szor kérdezte meg. A 3. után esett le neki, hogy miről is van itt igazán szó. Akkor jött rá, hogy miről beszélgetünk. Hogy ez az a pillanat, amikor azt, ami történt, azt rendeznünk kell. Akkor lett világos, hogy miről is szól ez a beszélgetés. Mintha Jézus azt mondta volna, hogy Péter, emlékszel arra a krízisre, amibe kerültél, és hogy mi jött ki belőled? Most erről beszélgetünk. Érted? Igen, értem. Te is láttad ott, hogy azt hitted, hogy már szeretsz, de még volt valami az életedben, amit nálam is jobban szerettél. Az pedig mások rólad alkotott véleménye volt. Most, hogy szembesültél azzal, hogy ebben elbuktál, hadd kérdezzem meg tőled újra. Most, hogy érted, hogy mit jelent engem szeretni, hadd kérdezzem meg tőled, Péter, újra. Szeretsz engem? Most, hogy már tudod, hogy azt jelenti, hogy én az első helyen akarok lenni, így is szeretsz engem? Erre kellett ott neki válaszolni, és amikor rájött, ezen elszomorodott, és a jó választotta meg. Egy picit hadd maradjak még ennél, hadd gondolkozzunk erre. Nem lehet nem észrevenni Krisztusnak a szívét. Ha valaki kérdez valamit, abból látjuk, hogy számára mi a legfontosabb. Nem véletlenül erre kérdez rá. Számára ez volt mindennél fontosabb. Tudjuk az 5 Mózes 6-ból, tudjuk a Márk 12-ből, a Máté 22-ből és a Lukács 10-ből, hogy számára ez volt a legfőbb parancsolat. Mi a legfőbb parancsolat? Amikor megkérdezték, hezitálás nélkül mondta Jézus. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Nem csak a teljes elmédből. Teljes akaratodból, a teljes lelkedből és a teljes szívedből. Nem volt elég még az a Péter, aki ott volt az első tűznél. Teljes elméjéből szerette. De a teljes lelkéből még nem. Ehhez át kellett menjem ezen a krízisen. Én azt gondolom, hogy nem lehet enélkül. Nekem se. Ha visszanézek, nem lehet. Azt gondolom, hogy Péter döntése nem volt egyértelmű. Nagyon sokan voltak az igében is följegyezve, aki ilyen helyzetben nem úgy döntöttek, ahogy Péter, hanem azt mondták, hogy most, hogy már tudom, hogy mit jelent követni téged, most, hogy világos, hogy mit jelent szeretni téged, én nem ezt választom, és nem megyek veled. A János 6-ban ilyen tanítványok vannak leírva. Ez nem könnyű döntés. Nem volt egyértelmű a döntése. Viszont Péter itt azt mondja, igen, most már, hogy tudom, hogy mit jelent követni téged. Tudom, hogy mit jelent szeretni téged. Én úgy döntök, hogy ezzel együtt is szeretlek téged is. Tudjátok, egy dolog, hogy ott megvallotta, de utána az élete végéről tudjuk, hiszen itt megprofétálja neki az Úr, hogy az életed végét pont úgy fogod befejezni, amit nem vállaltál ott a palotánál. Amire ott nem voltál kész, most viszont vállaltad, az életed végén tettel is bizonyíthatod. És Péter megállt. És bizonyította, hogy azt, amit megvall, az már nem csak teljes elme, hanem a teljes lelkével első helyen. A régi csomag megszűnt, és átvette a helyét egy új hit. Bizonyságot tett erről. A kérdés ma számunkra szerintem az, hogy vasárnap és az ige tanulmányozásunkban igen, az igét tanuljuk, és valljuk, és hisszük, és utána a helyzetben kerülve megértjük, hogy az mit is jelent valójában a régi szokásaink, a régi hitünk, a régi elképzelésünk, és az igazi jelentése között is. Akkor kell választanunk. Akkor kell újra és újra választanunk. És higgyétek el, hogy amilyen döntéseket hozunk, az fogja meghatározni, hogy utána a lelki életünk az megreked, vagy tovább megy. Ezek ilyen vízválasztók. Hányan vannak, akik azt mondják, hogy eddig követtelek, és itt én most megállok. Az Úr adja nekünk, nekem és nektek is, hogy ne álljunk meg. Hanem ezeket a döntéseket meg tudjuk hozni, és azt tudjuk mondani, hogy most, hogy már értem, hogy mit jelent szeretni téged, én így is szeretlek. Én ebben is szeretlek. Szeretnék imádkozni magunkért ebben a helyzetben, és az Úr adja meg, hogy bárcsak lenne időnk most beszélgetni, de van, hogy tudjunk arról is beszélgetni, hogy ki milyen krízisben van, és a kríziseinket azzal, hogy a Szentlélek jön és segít, hogy emlékeztetni, hogy most mi zajlik, így lássuk ezeket a helyzeteket, hogy ez a fő kérdés benne, hogy ami most előjön, abban szeretem-e az Urat, mikor vallom is a számmal. Úr Jézus, szeretnénk ebben neked ajtót nyitni. Látjuk ezt a modellt az igédből, ahogy Péterrel bántál, ahogy helyreállítottad, ahogy beleengedted hétközben olyan helyzetekbe, amik kihozták belőle azt, amit nem is gondolt Péter, hogy benne van. Olyan dolgok jöttek a felszínre, olyan reakciók, olyan viselkedés, amit ő sem értett vele egyet, mást vallott, te ezt megengeded. Ezek a hitnek a krízisei. Akkor szembesülünk azzal, hogy valójában hol tart a szívünk változása. Szeretnénk meghívni ebbe Szentlélek, hogy amikor ez történik, emlékeztes ilyen kakas hangjával, emlékeztes arra, amit az Úr mondott az életünkben korábban, és emlékeztes minket arra, hogy ezekben a helyzetekben a kérdés, amit te leginkább keresel a mi szívünkben, az, hogy szeretünk-e téged. Teljes szívünkkel, teljes elménkkel, teljes erőnkkel, teljes lelkünkkel. Add, hogy ez a közösség, és abban én, mint egyén, ezt a döntést holnap után meg tudjam hozni, hogy ne rekedjen meg az a növekedés, amit te kezdtél el, és a te napodra fogsz befejezni a mi életünkben. Köszönöm Péter példáját. Hálát adok, hogy az ő élete átformálódott. Segíts nekünk ma megérteni, hogy hogyan dolgozol a mi életünkben, és hogyan tudunk holnap megküzdeni ezekkel a krízisekkel, és a jót választani. A te nevedben imádkoztunk. Amen.